Ó, Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait új esztendőnek az első napján. Mai napunk újévi könyörgő Isten tisztelettel kezdődik. Énekeljük is Istent dicsérve a 8. Zsoltárunk első verszakát, ebből szólt az igés köszöntő is a bibliai szövegből. Így kezdődik tehát a 8. Zsoltárunknak az első verszaka. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Dicsérjük tovább a mi Urunkat, Istenünket, énekeljük a 469. dicséretünket. A 469. dicséretünk mind az 5 verszakát. Az első így kezdődik, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Ami segítségünk és újévi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, helyes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten írott üzenetét, ugye, mint az szól hozzánk református bibliolvasó kalózunk szerinti mai napra rendelt, kirendelt Zsoltárból, ez pedig a Zsoltárok könyve 8. fejezete. A 8. fejezet mind a 10 versét olvassuk. Itt szólt tehát hozzánk Isten írott üzenete, Zsoltárok könyve 8. fejezete, első versétől. A karmesternek a szőlő taposó kezdetű énekdallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásaim, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és a marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Isten áldja meg az ő igényét, szívünkbe fogadását. Amen. Csendesedjünk el imádság. Urunk Istenünk, hálát adunk ennek az új napnak, ennek az új évnek, ennek az új évtizednek az első napján. Valóban, Urunk, téged illet minden dicséret és hála, minden tisztesség és hálaadás. Urunk, add, hogy így tudjunk mi is szájunkkal, egész életünkkel, teljes szívünkkel téged dicsérni és dicsőíteni. Ahogyan azt láthatjuk a teremtett világban, ahogyan szemlélhetjük ezt a teremtett világot, benne az égi testeket, a teremtett világnak növényeit, állatait is, benne az embert is, a te alkotásodat, ahogyan valóban felruháztad nagy-nagy hatalommal, és azzal, hogy uralkodni is tudjon egy teremtett világon. Urunk, köszönjük, hogy ilyen csodálatos világba helyeztél bennünket. Szemlélhetjük a te nagy alkotásaidat. És Urunk, azt is köszönjük, hiszen ebben a teremtett világba érkezett meg a te egyszülött fiad, hogy őt is megismerhetjük, hogy őrá is tekinthetünk, hogy benne hihetünk, és abból valami egészen új származik. Nem csupán biológiai lét, az élet, hanem az örök élet, az üdvösség, az élet teljessége. Urunk, add, hogy így tudjunk téged dicsérni, ne csak most, az év első napján, hanem majd minden napon. Hogy így tudjunk fölkelni reggel, és így tudjuk elmondani a mi imádságunkat téged dicsérve. Urunk, valóban hogy kérjünk, hogy szólj hozzánk, legyen szabad hozzánk, hogy ez a szó, az isteni üzenet, az megnyíljon előttünk, és hogy mi is meg tudjuk nyitni a mi életünket, a szívünket ezelőtt az ige előtt, az isteni üzenet előtt. Így kérünk, Urunk, ma is, hogy te áld meg Isten tiszteletünket lelkeddel, add, hogy megértsük, amit mondani akarsz ma nekünk. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk, légy velünk, szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, hangozzék ma is az örök üzenet, az isteni szó, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljünk ige hirdetése készülve a 172. dicséretünket. A 172. dicséretünk mindössze egy énekvers így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a János szerinti evangéliumból, a János szerinti evangélium harmadik fejezetéből, a harmadik fejezet 11. versétől a 21. versig tartó szakaszból. Református bibliaolvasó kalózunk szerinti mai újszövetségi ige szakasz ez. Itt szólt át hozzánk Isten írott üzenete a János szerinti evangélium harmadik fejezetéből a 11. verstől. Bizony, bizony, mondom neked, mondja Jézus beszélgető társának Nikodémusnak, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Kedves testvérek, folytatódik az a beszélgetés az ige szerint, ami tegnap este a kijelölt szakasz szerint olvastuk, tehát egy főember, egy írástudó, tehát Bibliát jól ismerő ember elmegy Jézushoz, nem is akármikor, este. Egyrészt biztos vagyok benne, hogy annyira feszítik ezek a kérdések, hogy szeretne már választ kapni ezekre. De talán az is benne van, hogy igen, talán most még rejtettem titokban, de szeretném megtudni azt, akiről a jelek is azt mutatják, hogy ő Isten küldötte. Mert ahogy el is árulja ennek a beszélgetésnek az elején Nikodémus, hogy Istentől jöttél tanítul, mondja számára, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Tehát benne van a felismerés, benne van az elismerés, hogy igen, ő lehet az, akit Isten küldött, a Messiás. Mindezek a csoda jelek is igazolják az ő létét, cselekedeteit. De ez a Nikodémus szeretett volna többet megtudni az Úrról. És hát elkezdődik ez a beszélgetés, aztán ahogy Jézus mindig a beszélgetéseiben hirtelen arra irányítja a figyelmet, ami a legfontosabb. Nem is igazán arra talán, vagy nem úgy, ahogy Nikodémus szeretett volna választ kapni a kérdésére, hanem Jézus rögtön rávilágítja a tekintetét, oda fókuszálja, hogy mire is van szüksége ennek a nagy tanítónak, elismert embernek. Tehát így foglalta össze a tegnapi beszélgetésben Jézus a legfontosabbat, bizony szükséges neked, és így is mondta, nektek újonnan születnetek. Azaz valami egészen másról beszél Jézus, mint amire talán Nikodémus kíváncsi volt. És hát el is mondja, nem egészen talán az ő teljes értetlenségét Nikodémus, hát akkor hogyan lehetséges mindez? Hogy születhet meg az ember újonnan? És hiszem, hogy nem csak testi születésről beszél Nikodémus, hanem igen, az, aki ismerte az írásokat, kutatta, életének része volt ez, cselekedeteinek is, lelkileg is gondol erre, hogyan kezdhetné az ember újra, hogy ne kövessen el annyi bűnt, ne legyen annyi vétek az ő életében. Vagy valahogy úgy, ahogy később sokan megfogalmazták, hogy tiszta lappal indulhasson az ember. Valami új kezdetre lenne szükség. Hogyan lehetséges ez? És nem látja ennek a földi lehetőségét. Lehetetlen dolog. És Jézus ezért kezdi el mindezt pontosítani. Hogyan is lehetséges az újjászületés? Mert az szükséges. Azt mondja, hogy ha szeretnéd az életet, az örökké való életet, akkor szükséges az újjászületés. Ahogy fogalmaztuk tegnap este is, ez felülről való születést jelent. Sőt, új teremtést jelent. Szóval, hogyan is? Hát, úgyhogy kitárjuk magunkat Isten előtt, a mi szívünket, és kérjük ezt tőle. Csak is így lehetséges. Ebben a szakaszban benne van az az ige vers, amit minden egyes Isten tiszteleten el szoktam mondani. Mindig az első imádság után. Amikor Istent magasztaljuk, de amikor oda visszük bűneinket is, kérve az ő bocsánatát, egyfajta kegyelmes válaszként hangzik el ez. Itt szoktuk emlegetni röviden a János 3.16. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mondhatnánk rögtön, kell ennél szebb, biztatóbb üzenet új évnek a reggelén. Hiszen ebben benne van a Biblia egész ének üzenete. Benne van Istennek a teljes szíve. Ahogyan ezt az ember világot, a teremtett világot szereti, és benne legjobban az embert szereti. És ez az egy igevers elmondja bizony azt, hogy mi Istennek a forrása, az ő szeretetének a forrásában van a megváltás. Úgy szerette ezt a világot, ezt a berendezett világot, ezt a teremtett világot. Aztán benne van a mértéke is. Mennyire szerette? Önfeláldozó módon. Úgyhogy egyszülött fiát adta e világba és világra. De nem csukán odaadta, hanem valóban az ember bűnért fel is áldozta. Aztán benne van abban is, hogy hogyan lehetünk ennek mi részesei. Úgyhogy hiszünk ő benne. Hogyan lehet megmenekülni? Az, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában. És benne van az is, hogy kik is fognak üdvözülni. Mindazok, akik hisznek. És hogy mire, mi minden van ebben az üdvösségben, az, hogy az elveszett állapotunkból Isten ki akar menekíteni bennünket. Nem is akármilyen életre, az örökké való életre. Kedves testvérek, ez a Bibliának szinte a teljes foglalata, az Isten üzenetének a teljessége. Ebben az egy ige versben össze lehet foglalni. Olyan csodálatos ez, ennek az összefogottsága, foglaltsága, és olyan csodálatos a teljes kibontása. Hogyan is szól tehát? Azt mondja, és talán ez a legfontosabb, hogy el ne vesszen. Isten azért küldte az egyszülött fiút a világba, Jézus Krisztus, hogy az ember el ne vesszen. Mit is mondtuk? Ez megmutatja Istennek a szeretetét, és megmutatja annak mértékét. Így küldte el a fiút a világba. Mire is utal itt, hiszen egy képpel is él, sőt, bibliai történetet említ fel Jézus Krisztus. Hiszen olyan emberhez szól, aki jól ismerte a Biblia üzenetét. Azt mondja, ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Miről is beszél? Melyik ez a történetünk? A pusztai vándorlásnak az időszaka Izrael népe életében. Amikor is sokat gyára újra engedetlen a nép. Zúgolódnak Isten ellen, a látható vezető Mózes ellen is, de végső soron az élő Isten ellen. És Isten büntetésképpen, mert az engedetlenség következménye ez, elküldi a mérges kígyókat a táborra, Izrael népének a táborára. Sokakat megmarnak a kígyók, de mivel az Úrhoz kiáltanak, a látható vezetőt is megszólítva Mózest, hogy könyörögjön Izrael népének egészéért, Isten megbízza Mózest egy feladattal, ami a kimenekedés útját jelenti. Készíteni kell egy réz vagy érckígyót, és azt egy póznára kell feltűzni. És hogyan lehetséges a megmenekedés most már a kígyók marásától? Aki föltekint a részkígyóra, az érckígyóra, az megmenekül a kígyók marásától, mondhatnák így a halálos veszedelemtől, magától a haláltól. Tehát mit is kell tenni? Föltekinteni. Oda emelni a tekintetüket a megmenekedésre. És hagyd mondjam így, ez egy nagyon egyszerű dolog, még egy haldoklónak is lehetséges ez. Csak föl kell tekinteni mást, nem kell tennie. Tehát Istennek szándéka az, hogy az ember el ne vesszen. És ezt maga Jézus Krisztus szájából halljuk, az egyszülött fiú szájából. És ahogy folyik ez a beszélgetés, Nikodémus egyre jobban értheti, hogy miről is beszél az Úr. Hiszen ott a bibliai történetben is a pusztai vándorlás alatt így menekülhettek meg sokan, hogy föltekintettek. És valóban másra nem volt szükség, de ebben a föltekintésben ott volt a bizalom. Ott volt az, hogy hinni kellett mindebben, hogy így lehetséges a megmenekedés. Tehát hinnie kell, hogy igaz az Úr ígérete mindannak, aki föltekintett arra a részkígyóra, érckígyóra. És hogyan lehetséges ez, hogyan történik mai igében, hiszen ez ma is hat, ez ma is igaz. Ma is lehetséges a megmenekedés, hogyha feltekintünk Jézus Krisztusra. Természetesen lelkileg tehetjük ezt meg. De odafordítjuk teljes gondolatunkat, és valóban hisszük azt, hogy az Úr ígérete igaz. Mire nézve is különösen? Az, hogy Isten így akarja megmenekíteni a világot, hogy az ember el ne vesszen. Hadd idézek egy Zsoltárt, a 34. Zsoltárunknak a 6. versét, a következőképpen hangzik ez. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Olyan szépen összefoglalja ez a bibliai ige, ez az Ószövetség ige, ez a Zsoltár is, hogy valóban ez jelenti a megmenekedés. Oda tekinteni az Úrra, nem pirul az arcuk, azaz nem szégyenülnek meg. Hogy mindaz, amiben hisznek, az igaz, ha így Istenre tekintenek. Aztán menjünk tovább az igében, hogy mit is jelent mindez. A következő dolog, amit elmond az igénk, hogy Isten nem csupán nem akarja, hogy elveszünk, hanem azt szeretné, hogy éljünk. A következőt olvastuk így az igében, örök élete legyen, Isten ezt szeretné. És így folytatódott ez az ige itt, rögtön a 16. után a 17. mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ által. Tehát Isten nem csak az elveszettséget nem akarja, az elveszést, hanem azt szeretné, hogy az ember éljen. És nem csupán biológiai élete legyen, hanem örökkévaló élete. Egy kicsit gondolkozzunk el ezen, hiszen a mi biológiai létünkhöz is kellett két ember, az ő akaratuk, ami édesanyjának, édesapának az akarata, hogy megszülethessünk. Az sem rajtunk múlott, az sem mi akartuk, hanem mások, a mi szüleink szerették volna ezt. Ott volt az ő akaratuk ebben. És bizony az örök életre való megszületés is így van, nem rajtunk múlik, nem mi akarjuk, nem mi magunknak tudjuk megszerezni, hanem Isten akaratából történt mindez. Ha úgy tetszik, rajtunk kívül álló dolog volt az, hogy Isten elhatározta, hogy az embernek örök életet adjon. És micsoda is ez az élet? Hogy mondtuk? Nem csupán biológiai lét, hanem, hogy mondjam így, a nagybetűvel ült élet, az örök élet. Ez azt jelenti, hogy ki van tágítva a földinek a határa. Nem azonos teljességgel azzal, de már a földiben megkezdődik, és túl is mutat azon, hogy a földi lét után is élet maradjon, örökké való. Hogy mondjam ezt így, olyan nehéz számunkra mindezt elképzelni, hiszen mi bele vagyunk zárva most még a földi életünk keretei közé. De hogyan is lehet a miénk ez az örök élet? Hogy olvastuk itt az igében? Hogy aki hiszi ezt, és Krisztus által hiszi ezt, azaz nem csupán megvallja, vagy elmével elhiszi, a gondolataiban mindezt igaznak tartja, hanem kitágul ez a fajta megismerés. Nem a gondolatunk, hanem a hitünk. A Biblia nyelvén, ezt pedig a szívünkkel tudjuk megtenni. Kedves testvérek, mit is jelent ez a valóságban? Az, hogy így az isteni erők beáramolnak a mi életünkbe. Valami egészen mássá lesz az. Értelme, célja lesz az életnek, a mindennapoknak is. Egyáltalán a létezésünknek. Hogy mit is hiszünk, mit is gondoljunk, merre felé tart az életünk. Egyáltalán mi a létezésnek a célja, értelme. Nemrégiben olvastam megint 20. századi nagy Isten tagadó, bocsánat, így mondom, francia filozófus Jean-Paul Sartre mondta annak idején, hiszen ő kereste az örökké valóságot, de úgy gondolta, a művein keresztül teheti majd meg mindezt. Látta, hogy bizony ez is zsákutca. És valami ilyesmit ír egy helyén az életének, amikor úgy már szinte mindenből kiábrándult. Hát valahogy úgy vagyok ebben a világban, mondta ő, mert nem látta lét értelmét, célját, mint mikor 7 évesen utaztam a vonaton, és nem volt jegyem. Aztán jött a kalauz, és kérte a jegyeket. És várta, hogy valami elfogadható magyarázattal legyek. Igen, sokan így vannak a világban. Isten nélkül céltalan az élet. Nincs értelme. De Isten életével, létével, ahogy hitáltal az életünkbe áramolhat mindez, hirtelen a cél is valóságos lesz. Az életnek értelme lesz. A mindennapok valóságának is. Mert milyen csodálatos dolog Isten dicsőségére élni. Tenni a mindennapot. Egyáltalán élni előre tekintve, hogy az élet, a földi, nem csak annyi, ez a néhány évtized, ami ki van jelölve, hanem ez kitágul valóban az örökké létre. Kedves testvérek, tehát eljutottunk odáig az igében, hogy Isten nem akarja, hogy elvesszen a világ, és benne különösképpen az ember, és hogy újjá születhessünk, hogy életünk lehessen. Mit is jelent ez, hogy mondtuk, ez az élet, ez a felülről való születés? Egyszerűen valami újnak a kezdete, csodálatos módon. És hát menjünk tovább az igében, így olvastuk, aki hisz ő benne, mármint Jézus Krisztusban, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának a nevében. Igen, elmondja azt is az ige, hogy milyen következményei vannak annak, aki nem hisz Jézus Krisztusban. Aki, hagyd mondjam így, nem tárja ki az életét ő előtte. Hiszem és vallom, hogy Isten mindenkit megszólít. Az életének nem lehet olyan pontja, amikor azt mondhatja, hogy engem soha nem szólított meg az Isten kegyelme. Amikor hangzik az ige, akár ige hirdetésből, akár egy bizonságtevőtől, akár amikor elővesszük a szentírásunkat és beleolvasunk, vagy bárki más mondja el nekünk az üzenetet, Isten igéjét, az már megszólítottság. És Isten várná azt, hogy erre választ adjunk. És bizony elmondja azt is, hogy mi annak a következménye, hogyha ez hidegen hagy bennünket, ha bezárjuk a szívünket, hogyha egyszerűen becsukódik az ő üzenete előtt. Azt mondja, hogy az az ember az ítéletben marad, Így, ahogy itt fogalmaz az ige, az ítélet alatt van, rajta maradt. Mert valahogy úgy kell ezt elképzelnünk, hogy mindenki az ítélet alá záratott, hiszen az ősi bűn, az őszülő bűn által oda vagyunk belerekesztve, de Isten kegyelméből, az ő hívó szava meghallása után, abból Isten kiválthat, megmenekíthet, kivehet. De aki elutasítja ezt a hívó szót, az benne marad az ítéletben. Azon rajta marad az ítélet. Kedves testvérek, jó ezt komolyan venni, hiszen Isten elkészítette a megmenekedésnek az útját, de bizony ehhez kellünk mi is, hogy kitárjunk az életünket, de ez ennyire egyszerű. Odafigyelni a hívó szóra, és megnyitni előtte az életünket. Hagyjuk, hogy beáramoljanak az isteni erők a mi életünkben, hogy megtörténjen ez a csoda. És ez, azt mondtuk, ez nem tőlünk van. Isten elhatározása volt, hogy egyszülött fia által új életet, életet örökkévalót kapjunk. Így folytatódott az ige, mert elmondja azt is, hogy miért vannak olyanok, akik nem akarják ezt az igazságot meghallani sem. A következőt olvastuk. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Miről is olvasunk? Hát olyanról, mint a Bibliának, ennek a Jánosi evangéliumnak az elején, de a Biblia egészének az elején is ott van ez. Sötétség és világosság. És bizony azt mondja itt az ige, hogy aki nem akarja, hogy kitűnjék, hogy sötétek a cselekedetei, az nem megy a világosságra. Hiszen tudjuk, a világosságban mindez lelepleződne. De azt is olvassuk, hogy aki az igazságot cselekszi, itt az Isten igazságról van szó, az a világosságra megy. Mert nem fél attól, hogy a cselekedeteiről kiderülne, hogy milyen indítékai azok, milyen indítékkal rendelkezik. Tehát sötétség és világosság. Újra és újra előkerül ez János evangéliumában. Tudjuk, sötétség az alapvetően nem jó, különösen, ha már megismertük a világosságot. És a világosság szét akarja oszlatni a sötétséget. Természetesen lelkileg beszél erről az ige. De mindez fizikálisan is igaz. Aki viszont annyira megszokta a sötétséget, akkor ragaszkodik ahhoz. De Isten szeretne világosságot belevinni a mi életünkbe. Hogy ami egyrészt cselekedeteink lelepleződjenek, ezt tudom, sokszor fájdalmas, de utána pedig Isten ki akarja azt a sötétséget űzni cselekedeteinkből is az ő világosságával. Kedves testvérek, valahogy úgy lehetne összefoglalni ezt az igét, mert így beszél Jézus Krisztus Nikodémusnak is. Nézz fel Jézus Krisztusra. Ahogy az ószövetségi példát, ezt a történetet is emlegette, nézz fel, ott is ez történt, a rézkígyóra, az érckígyóra, amit Isten parancsára Mózes felállított a pusztába, hogy megmenekülj a haláltól. És nem kellett különösebb erőfeszítés ehhez, ahogy mondtuk, még egy haldoklónak is sikerülhetett, csak a tekintetét kellett felemelnie. És ez ma is lelkileg is igaz, egyszerűen fel kell emelni lelkileg a tekintetünket Jézus Krisztusra. Hogy a világ világossága, az élet világossága megjelenhetsen a mi életünkben is. Hogy Isten hozzon életet abban, megváltottságot, és így kinyíljanak a mi életünknek a lehetőségei, a teljességre, az örök életre. Kellene ennél szebb üzenet új évnek a reggelén. A Bibliának az összefoglaltsága, az az egy ige, a János 3.16 is ebben a szakaszban találtatott. Valóban Isten elkészítette a menekedés útját. És ez az új esztendőben is lehetséges annak, aki még nem ismeri. És azok, akik pedig már ismerik a megmenekedés útját, a megváltottságot Krisztus által, azokat pedig megerősíti újra ebben. Olyan jó sokszor visszatérni az alapokra. Valóban van Uram, van megváltó, aki által lehetséges bűneink bocsánata, aki kiváltott a jelen való világból, és nem csak már a földi élet keretei kötnek, hanem van lehetőségem, életem, örökké való, ami szét is feszíti a földi létnek a kereteit. És valóban az isteni energiákat, az isteni dicsőséget hozza az én életembe. Nézz fel Jézus Krisztusra, nem csak a megfeszítetre, hanem a feltámadottra, a dicsőségesre. Hagyd legyen ez új év üzenetünk az éhéből. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el először csendes percben, ahogy szoktuk azt, majd utána közösen is imád. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg az örök isteni igazságot, ahogyan azt hallhattuk ma is, Urunk, a Te szavad által, a Te igédből. Köszönjük, Urunk, hogy elkészítetted a megmenekedésünknek az útját. Köszönjük, Urunk, hogy nem akarsz benne hagyni bennünket az ítéletben, hanem ki akarsz abból venni bennünket, hogy ne az ítélet nyomja rá a bélyegét a mi életünkre, hanem az üdvösség, a megmenekedésnek az útja, maga az élet. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztust küldted el ebbe a világba, és hogy felvállalta a legnagyobbat, a mi bűneinknek a büntetését. Elszenvedte ezt, elhordozta a Golgotai kereszten. És hogy, Urunk, Te igazoltad is őt, hiszen harmadnapra feltámadt ő a halálból, így a értünk bemutatott bűneink áldozata miatti elvesztett életét, azt vissza is adtad, Urunk. Köszönjük, Urunk, hogy ez igaz ma is. Köszönjük, hogy oly sokaknak hozta már ez a megmenekedésnek az útját. Kérünk, Urunk, minél többen értsék meg mindezt, nem értelemmel, hanem teljes hittel, a szívükkel megértve, mit is jelent mindez. Hadd kérjünk, Urunk, ezért az új esztendőjét, így könyörgünk, hiszen nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Az elmúlt esztendő is ilyen volt, nem gondoltuk volna, hogy az év elején milyen nehézségek várnak ránk. Mit hoz ránk ez a világjárvány, hogyan zárulnak be a lehetőségeink, közösségeink, a találkozásoknak a lehetősége. Urunk, így tekintünk ebbe az új esztendőbe is, hogy nem tudjuk, mit hoz, hiszen nincs a kezünkben a jövendő. De Urunk, hisszük, tudjuk, hogy Te ott vagy a jövendőben is. A Te kezedben van mindez. És Urunk, azt is tudjuk, ez legyen a mi vezérigénk, hogy akik Isten szeretik, azoknak meg minden a javukra szolgál. Köszönjük, Urunk, hogy így cselekszel ma is. És köszönjük, hogy megtartottad ezt a világot, hogy gondviselő szeretetteddel körbevetted, és hogy a megváltás az megtörtént, és hogy még tart a kegyelmi idő, hogy minél többen megértsék ezt tiszta szívvel, hitből. Kérünk, Urunk, ma is orvosokért, ápolókért, rendfenntartókért, azok, akik ma is szolgálnak értünk. És kérünk, Urunk, gyülekezetünk egészért, tarts meg bennünket. És kérünk, Urunk, szűnjön ez a világjárvány. Köszönjük, Urunk, a bölcsességet, amit kutatók kaphattak, hogy már elkészülhetett az ellenszérünk. Kérünk, Urunk, valóban szabaduljunk-e szörnyű kintól, ettől a szörnyű járványtól. Kérünk, Jézus Krisztus nevében, légy velünk. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Befejező énekünket énekeljük az új énekes könyvünkből, ez pedig a 646. dicséretünk egy énekvers, így kezdődik. Ha bűnben vagy és vétkeztél, ha fáj neked, hogy mit tettél, ne félj, Jézus megszabadít. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt, majd kérjük a mi Urunk áldását. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon ti néktek